A című műsorunk, melyben bemutattuk a mezőkövesdi rendőrfőkapitányság vezetőjét, és foglalkoztunk a júniusban induló otthonfelújítási programmal is. További tartalmas időtöltést kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápánál tett hivatalos látogatás Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő előzőleg részt vett azon a kihallgatáson is, amelyen a Szentatya a magyar nemzeti zarándoklatra érkezett magyarokat fogadta, majd ezt követően jelen volt a zarándoklatot lezáró szentmisén a Szent Péter Bazilikában. A Szentatya kijelentette, tavaly áprilisban zarándokként, testvérként, barátként látogatott Magyarországra, és apostoli útját szívében hordozza hálával. Budapestre, a hidak és szentek gyönyörű városába zarándokként mentem el, hogy együtt imádkozzak veletek Európáért, a békeépítése vágyáért, mondta. A magyar egyház életét Máriára, a magyarok nagyasszonyára bízta, valamint Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Imre közbenjárását kérte. Le kell győznünk a beletörődést és az élet nagy kérdései iránti érdektelenséget, és újra fel kell fedeznünk az első keresztény nemzedék, az apostolok örömét és frissességét, fogalmazott Erdő Péter a római Szent Péter Bazilikában megtartott szentmisén, a nemzeti zarándoklat záró eseményén. A bíboros prímás azt mondta, örömmel osztozunk a Szentatya és az egyház erőfeszítéseiben. Május 8-a és 10-e között Magyarország vendége lesz Xi Jinping, kínai elnök, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint, bár politikai nézetkülönbségeket kizárja lehetőségét, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapjon az, aki kiskorú sérelmére követette szexuális bűncselekményt, vagy közreműködött ilyenben, ugyanakkor az igazságügyi miniszter ellenjegyzésének gyakorlata szűnik. Az alkotmányban kétharmados döntéshez kötik a közös uniós hitelfelvételben való magyar részvételt. Emellett a Magyar Honvédség katonai műveleteiről, állomásozásáról, határátlépéssel járó csapatmozgásáról, külföldi fegyveres erők Magyarország területét érintő katonai műveleteiről tartalmaz majd részletes szabályozást a változtatás. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, mondta a miniszter. Megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy az árakat vigyék le a környező országok átlagára, erre két hét türelmi idő áll rendelkezésre. 2024 nem az elmélet, hanem a gyakorlat éve. Választások lesznek szerte a világban, és ezeket meg kell nyerni, jelentette ki a miniszterelnök a CPEC Hungary konferencián. Orbán Viktor kiemelte, ezek a választások egybeesnek nagy világpolitikai és geopolitikai trendfordulókkal. Rámutatott, a liberálisok érzik a veszélyt, a korszak leváltása az ő leváltásukat is jelenti, a progresszív világszellem végét. Magyarország konzervatív sziget az európai progresszív liberális óceánban, fogalmazott a kormányfő az Alapjogokért Központ által szervezett rendezvényen. Idén lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicsitelen korszakát, a progresszív liberális hegemóniára épülő világrendet, jelentette ki. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Georgia kormányfőjét, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A politikai együttműködés elmélyítésének lehetőségeit, valamint Georgia EU integrációs folyamatának állását tekintették át, ezentúl szó volt az energetikai együttműködésről. A történelem során először idén megindult a földgázszállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk törekvéseihez az energiaellátás terén, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter Bakuban. Szijjártó Péter beszélt arról, hogy kérték az Európai Uniót vegyen részt a diverzifikációs szükséges infrastruktúra fejlesztésekben, de elutasító választ kaptak. Ezért innentől kezdve Brüsszelnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi hogyan és honnan oldjuk meg az energiaellátásunkat, jelentette ki. A tárcavezető tárgyalt az azeri munkaügyi miniszterrel. A Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülésén is részt vett a miniszter, hangsúlyozta, hogy immáron 14 éve tart a barátság és a stratégiai partnerség a két ország között, amiből mindkét fél sokat profitált, tavaly 120 millió dolláros értékkel megdőlt a kétoldalú kereskedelmi csúcs. Oroszország elkerülhetetlen vereségével végződne a NATO akármelyik tagállama ellen intézett orosz támadás, jelentette ki a lengyel külügyminiszter a Varsói Parlament alsóházában a lengyel diplomácia idei céljait ismertetve. Radoszlav Szikorszky aláhúzta, a NATO egy védelmi szövetség. Katonai célponttá válnak Oroszország számára a NATO országok állandó jelleggel Lengyelországba telepítendő nukleáris objektumai, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes, a TASZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva. Szergej Ryabkov szerint a lépés számukra tényleges fenyegetést jelent. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban 0+2, napközben aztán 16-17 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
A nap verse. Füst Milán, Zsoltár. Zenét és nyugalmat, lágy arcú gyermekeket, munkát, amely boldogít, s nőt, aki szeret. Megadod majd, megadod máskor. Most megtörtén, s hajadon fővel állok eléd,
s ahogy teremtettél, búskomor tekintetemmel, gondjaim terhén merengek, barna hajam esőveri, s feléd tárom ki két karom. S kiáltanék a mélységből, hogy halld szavam, de megismersz-e még? Vagy elfeledtél? Nem szeretsz, s már jó kezed elnehezült szívemre többé nem teszed, s már lázas felhőid közt sincs lakásod, s hiába várom onnan késő jeladásod. Ki teremtettél, s megátkoztál, ki megcsókoltál, és eltaszítottál. Uram, én nem tudok már szólani hozzád. Néma lettem én, s a szívem nem talál. De majd az idők végével talán, ha dolgom itt letelt, s ha szólítasz, s megkérdezed majd tőlem, miért, fiam, s hogyan? S e hangra, mint a gyermek, felfigyel az alélt fájdalom, s e szózatod majd huny szememből ismét előcsalja régi könnyeim, hogy ami néma már, hová tűnt, nem tudom. De érzem, él az esengés, uram. Mi voltod nagy fényétől, új életre kél. Ó, akkor felmutatom majd előtted tört szívem. Mi más valék, mint esengés, hisz abból gyúrt kezed, és nem szerettem senkit. S voltam átkozott, akit az ember szív kivet. Taníts meg rá, hogy újra ágyalak, s feledjem el, hogy nem találtalak. Ó, add, hogy elfeledjem ezt az életet.
Füst Milán Zsoltár című versét Kelemen Csaba mondta el. Füst Milán Budapesten született 1888-ban, elszegényedett zsidó kispolgári családban. Nehéz körülmények között éltek, mégis jogi és tanári diplomát szerzett, és tanárként helyezkedett el. Tanítványai úgy emlékeznek rá, hogy egész lelkét adta a tanításba, órái lelket, értelmet izgatóak, gondolatébresztők voltak. Szívós kitartással szerzett tudósi színvonalú műveltséget, melyben jelentékeny helyet foglalt el az antik görög kultúra és a Biblia. Ifjúkorától fogva verselt, de nem mondotta könnyedén a verseket, lassan csiszolva, újra át meg átírva formálta méltóság teljesen komor költeményeit. A magyar költészet leglassabban dolgozó, legaggályosabb költője aggastyán korában is tökéletes remek műveket írt, és 80 évre terjedő életében összesen nem írt 100 verset. Első költeményei a Nyugatban jelentek meg 1909-ben, és 1920-ban jelent meg könyvalakban a Nevetők című elbeszélése. Kitűnő drámaíró is volt. A maga kora a színházi élet nem érdeklődött iránta, így mindössze két színpadi műve maradt, a Szerencsétlen emberek szerelmi szomorúságáról szóló Boldogtalanok és a kitűnő lélektani történelmi dráma IV. Henrik. 42-ben jelent meg egyik főműve, a 7 évig írta a Feleségem története. Ez a nagy terjedelmű lélektani regény később már a háború után világsiker lett. 48-ban ugyan egyetemi tanár lett és Kossuth díjat is kapott, mégis 49 és 55 között nem jelentették meg műveit. 60-ban nyugdíjazták, betegsége egyre inkább ágyhoz kötötte. Füst Milán 1967-ben halt meg.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Kovács Krisztinát hallják. Mai adásunkban Claude Debussy pályáját mutatjuk be. A zene célja a gyönyörködtetés, vallotta Claude Debussy, aki szeretett gyönyörködtetni, méghozzá a kor hagyományaitól és szabályaitól olykor elrugaszkodott stílusával, keverve a különböző kultúrák dallamvilágát, nem félve a disszonanciától. Debussy megértésének útja három nagy akadályon vezet keresztül. Egyik a zene relatív fiatalkora, másik a német tradíció mai uralma, harmadik Debussynek a francia szellemmel való szoros kapcsolata. A zene rövid fejlődése alatt még nem alakult ki annyi heterogén, de egyenlőrangú érték, mint más régi művészetekben. És régi koroknak éppen a maitól gyökeresen különböző alkotásai nincsenek annyira a köztudatban, hogy ellensúlyozhatnák a ma uralkodó tradíció ideájainak kizárólagosságát. Ezért nehezebb a zenében új irányjal utat törni, mint más művészetben. Írta Kodály Zoltán a Nyugat folyóirat 8. számában, 1918-ban Debussy művészetéről. A 19. század végének, a századfordulónak a művészetének egyik legfontosabb kérdése az újítások bevezetése, addig szűkre szabott határok feszítése és a kitekintés. Az impresszionizmus adta világnézet, az ismeretlen kultúrák és formák, a lágy elmosódó hajlatok és a vad ősi művészetek ötvözése lett. A keleti, mindenek előtt a japán kultúra és festészet nagy hatást gyakorolt többek között Monéra, Manéra, Dögára és Puccini is szentelt operát a japán témának és zenének. Claude Achille Debussy, a gondolatokat, érzelmeket közvetítő impresszionista és szimbolista zene legkiemelkedőbb alakja, 1862. augusztus 22-én született. Porcelánkereskedő apja egyáltalán nem érdeklődött a zene iránt, zenei tehetségére Paul Verlaine francia költő anyósa hívta fel a család figyelmét. 11 évesen már a párizsi konzervatoár növendéke volt, ám gyorsan nyilvánvalóvá vált, soha nem lesz belőle zongora virtuóz. Szerzeményei és improvizációi nem engedelmeskedtek az intézmény által lefektetett szabályoknak, és stílusát is veszélyesnek nyilvánították. A 80-as években került kapcsolatba Nagy Esda von Meck oroszmilliómos nővel, Csajkovszki pártfogójával, akinek gyermekeit tanította a nyári szünidőkben, és aki magával vitte Svájcba, Olaszországba és Oroszországba. Csatlakozott is az impresszionista festők és szimbolista költők társaságához. 1884-ben egy kantátájával elnyerte a római díjat, de nem érezte jól magát az örökvárosban, Verdi és Donizetti zenéje pedig hidegen hagyta. Gyakori depressziója megbénította alkotó munkáját, csak Liszt Ferenc virtuóz szerzeményeiből merített némi ösztönzést. 1888-ban megismerkedett Brahmssal, majd Bayreuthban, Wagner városában, a Wagneri opera gyönyörűségeiben merült el. Nagy hatással volt rá a német zeneszerző érzékisége, formaismerete, de szélsőséges érzelmi megnyilvánulásai taszították. Az 1889. évi párizsi világkiállításon a jávai és bali szigeti gamelán zene nyűgözte le. Ebből merítette szokatlan harmóniáit, a nyugati zenei hangzást teljesen megtörve. Ekkor kezdte megtalálni saját hangzásvilágát. Nevét a francia költő Mallarmé verse ihlette zenekari költemény, az egy faun délutánja tette ismerté. A kompozíció a költőt is kellemesen lepte meg. A bemutató után így írt a muzsikusnak. Az ön illusztrációja a zene finomságával, komolyságával és gazdagságával felülmúlja az én költeményem minden vágyódását és ragyogását. 1894-ben írta az Egy faun délutánja című zenekari művét, amellyel nagy sikert aratott, és ami a mai napig egyik legismertebb műve. Most ez következik a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában Ferencsik János vezényletével. Debussy majdnem 10 évig komponálta Pellia és Melisande című egyetlen operáját, amely eljutott Európa több színpadára is. 1906-ban volt a brüsszeli, a következő évben a frankfurti, 1908-ban a müncheni és New Yorki, majd 1909-ben a londoni bemutató. A magyarországi premier több mint 2 évtizedet váratott magára. Végül 1925. november 26-án tűzte műsorra a darabot a Magyar Állami Operaház. Debussy magánéletét kezdettől fogva viharos kapcsolatok jellemezték. Viszonyaira rányomta bélyegét nyugatatlan természete, ám szerelmi élete nem volt szenzáció abban a korban, amely szabadalmaztatta a bohém művész figuráját. Egy csak nem 10 évig tartó kapcsolatát egy énekesnővel folytatott rövid afférja szakította meg, majd 1899-ben mégis Rosalie Texier modellt vette feleségül. Bár felesége szerető, gondoskodó asszonynak bizonyult, és meglehetősen népszerű lett Debussy baráti körében, a zeneszerzőt egyre jobban idegesítette a művészetek iránti érzéketlensége. Végül 1904-ben elhagyta egy párizsi bankár feleségéért, aki szórakoztató intellektuális társnak bizonyult. Az elhagyott feleség öngyilkosságot követett el, amit viszont már valódi botrányként fogott fel a Szalon társasága, így nem csoda, hogy Debussy Londonba menekült. A skandalum elcsendesülését várva alkotta meg a Tenger című szimfonikus költeményét, amely az impresszionizmus jellegzetes stílusjegyeit viseli magán. A 3 tengeri élményt összefűző szimfonikus költeményen 3 évig dolgozott. 1908-ban ismét Londonban járt, 1910-ben Bécsben és Budapesten játszotta műveit, és máshol is hangversenyezett. Debussy újító zeneszerző volt. Hosszú órákat töltött a zongora előtt, hogy különböző minden addigi hangzást felrúgó hangzásokat próbálgasson. Új úton indult el a Játékok című tánckölteményével, melyet 1912-ben írt Nizsinszki balett együttese számára. Az ifjú Stravinszki hatását mutató táncköltemény megdöbbentő effektusai óriási feltűnést keltettek. Életműve új szint hozott a muzsikának, csak nem valamennyi műfajába. Zenei kísérleteinek 1918. március 25-én bekövetkezett halála vetett véget. Aki ennyire a maga útján jár, nem egy hamar talál tetszésre, és lehet, hogy Debussy zenéje még soká vagy, mindig a keveseké lesz. De hatása már ma általános és jótékony. Lehet, hogy kevesebb kész értéket hagyott hátra, mint ösztönzést. Talán minden művénél több és nagyobb nevelő hatása. Az ő iránytűje tisztultabb, magasabb rendű művészet felé mutat. Most rajta keresztül kezdjük érteni, mit dicsérnek Mozarton, mikor olyan nyomatékkal emlegették ízlését. Mintha csak azóta ennek a szónak értelme veszett volna. Mintha most, annyi torz lárma után, Debussy műveiből megint a latin vonalú szépség első feeling sugarai áradnának. A szabadság és szépség felé visz az út, amelyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új világból mekkora darab az övé. Határa nem nagy, a néhány legnagyobbak birodalmához nem is fogható. De költő a maga világában, és ennél több senki sem lehet. Írt a Debussyről Kodály Zoltán 1918-ban a Nyugat című folyóiratban. Műsorunk végén hallgassuk meg a Tenger című szimfonikus költeményt a Philadelphia zenekar előadásában Ormándi Jenő vezényletével. Elhangzott Claude Debussy a Tenger című szimfonikus költeménye, a Philadelphia zenekar előadásában Ormándi Jenő vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.